Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Némi kihagyás után ismét jelentkezünk. Itt a Lesen vagyunk podcastban, állandó beszélgető társammal, Monc Attilával. Szépen lassan véget ér a nyár, viszont a bajnokságok elkezdődnek. Ugye a Premier League és a Bundesliga az múlt héten útjára indult. Ahogy egymás között beszéltünk, a Bundesliga az véget is ért. Kis túlzással, nagy túlzással, nem tudom.
Hát figyelj, 33 fordult, még le kell játszani. Üdvözlöm a hallgatókat, de... A tabella élén pillanatnyilag olyan csapat van, ami nagyon-nagyon-nagyon sok ember szerint, majd a 34. után is ott lesz az első helyen, ugye a Bayern München, és nyilván a Frankfurt elleni gála előadás után a legtöbb helyen az a kérdés volt olvasható, hogy ki tudja ezt a Bayernt megállítani, és hát a legtöbb helyen a senki válasz érkezett erre a kérdésre.
Igen, mert... Szerinted a Bayern esetleges riválisai közül eddig kierősített a legjobb nyáron? Ugye a Dortmunddal jelentős változás, hogy Aller hererákot diagnosztizáltak, ő ugye ő lett volna Holland utódja.
Most őt modesztatja,
persze nem ő az egyetlen igazolás, de hát azért ez egy elég nagy érvágás. A Ricsiben most Werner visszatéréséről beszélhetnek, de most te hogy látod, ki az, aki leginkább megszorongathatja a Bayernt?
Nyilván a Dortmundnak kellene annak lennie, azt gondolom. Tehát ha belegondolsz abba, hogy azért a Dortmund most szerencsétlen Haller esettől eltekintve is jól erősített, hogy nyilván Allernél hererákot diagnosztizáltak, csak hogy tisztelje a kép, és a daganat az rossz indulatú volt, tehát neki még kemoterápián is részt kell vennie. De azért, hogyha belegondolsz, nélküle is hoztak egy Adeyemit a Salzburgból 30 millióért, aki már hoztak a tavaly, hát mondjuk úgy, hogy nem annyira stabil védelembe, két német válogatott játékos, ugye Nikos Lotterbeket és Niklas Zülét, ráadásul utóbbit elég nagy bravúrral a la Bayern módon lelépési díj nélkül éppen a Bayerntől, illetve hoztak a középpályára az Edin Terzic által nagyra tartott Salih Özcan-t, így ez nem lenne rossz, de nem lehet azt tudni, hogy Haller és ez mennyire nyomja rá a bélyegét, mert azért ez a támadójáték elsősorban rá volt kihegyezve. Igen, érkezett Modeste, igen, cirkusz volt az ő érkezése körül Kölnben, mert egyrészt hamarabb tudódott ki ez az átiközölés, mint hogy a Köln szerette volna, és Baumgart edző szidja is a Dortmundot, vagy Modestét, hogy ki a bánat szólt a sajtónak. Már a Schalke elleni meccsük előtt, ezért is nem játszott azon már Modeste. Így összképileg ez jó, de a Bayern eddigi két tét meccse legalább egy-egy fél évben mutatott játékát látva, ez kevés lesz.
Nagyon kritikusnak tűnsz, miközben azért a De Ligthez vagy Manéhez hasonló kaliberű játékosokat nem szerződtetett egy Bundesliga csapat sem.
Én azt gondolom, hogy a Bayernnek elsősorban nem a Bundesliga miatt kellett így erősítenie, ahogyha nem, hanem a Bajnokok Ligájában kitűzött céljai miatt. Ha most a Bayern igazásáról akarsz beszélgetni, az nyilván ez most egy eléggé jelentős kiadásokkal járó nyár volt már a Bayern, de talán mondhatjuk, hogy Európa szintjéhez képest is. Voltak olyan pillanatok, amikor a Bayern állt a költési lista élén, aztán hát nekik ugye volt miből költeni összességében. Nem szoktak Münchenben egy átigazolási időszakban ennyi pénzt eltapsolni, tehát 137,5 millió euró zúdult ki az ablakon. Ami viszont meglepő és jó, hogy azért 80-at sikerült a másikon beszedni, ez azért meg kell dicsérni, ez miatt Szalamicset. Ami pedig még szintén jó az, hogy az érkezőknek az átlag életkora az baromi fiatal. Tehát ha a kölcsönből visszatérő játékosokat nézed meg, az igazolt játékosokat nézed, összesen 22 alatt van az átlag életkor. Tehát a legidősebb játékosok a Bayern szerzőt, itt a Sadio Mané volt a maga 30 évével. Akikért meg pénzt adtak ki, azokat senki sem öregebb 22-nél. Tehát azért ez egy tudatos építkezésnek tűnik, de majd meglátjuk azt, hogy ez hova vezethet. A Lipcsének rúgott 5, meg a Frankfurt rúgott 6 gól, ez minden esetre bizalmat ébreszt egyelőre a játékban, és azt is jó látni, hogy ami ígéret elhangzott, hogy a góllövés, tehát a Lewandowski távozásával adódó góllövési terheket, azt nem egy játékosra kívánják rátestelni, hanem úgy a csapatra, és pillanatnyilag ott tartunk, hogy a Lipcsáni 5 meccs 5 gólját 5 játékos szerezte, a Frankfurt elleni 6-on meg 5-en osztozta.
Mané játék eddig hogy tetszett?
Figyú, én azt gondolom, hogy az ő esetében nem csak a játékról érdemes beszélni, hanem arról a fajta szellemiségről is, hogy egy világsztárnak nem biztos, hogy az élet minden területén sztárnak kell lennie, meg magamutogatva minden, hanem ilyen tök, de egy csapatba illeszkedő csapatembernek kell lennie, és ezt ő nagyon szépen megvalósítja. Nyilván baromira élvezi, hogy Nagelsmanntól megkap minden bizalmat, de talán az még érthető, hogy még van benne bőségesen tartalék. És azt gondolom, hogy az ő és Lewandowski cseréjével sokkal kiszámíthatatlanabb lett a Bayern játéka annyiban, hogy most nem az van, hogy na figyelj oda Lewandowskira, és majd az esetek kezdeszekből megoldja, hanem az van, hogy akkor figyelj oda Manéra, Gnabryra, Komarra, Muzialára, Kimichre, mit tudom én kire, és majd valaki megoldja. Ami az ilyen meccseken oké, mint akár a Frankfurt akár Lipcse volt. Majd az lesz a kérdés, amikor jönnek az igazán kemény tétmeccsek tavasszal, akkor lesz-e egy olyan játékos, mint amilyen Lewandowski volt, vagy megoldja valaki, amikor gólt kell lőni, akkor gólt is lő. Mert ezt ugye egyelőre nem látjuk. Érthető okokból, hiszen még nem volt olyan meccs.
Ugye nézzünk egy kicsit a tabella alsó részére. Uh-huh. Kik lesznek azok ebben az idényben, akik szerinted kiesnek, vagy a kiesés elől menekülhetnek. Például az úgymond nagy visszatérő Schalke közéjük tartozhat-e?
Hát figyú, ezt egy forduló után nyári igazolások egyelőre kérdésesége okán nagyon nehéz megmondani. De persze a Schalke igen, Bochum igen, Hertha, hát, és te Augsburg talán. Talán ez az öt. Ami érdekes lehet, ugye, hogy a Frankfurt az európai kupákban megszokta azt, hogy szerda-szombatot kell nyomni. De azért most a világbajnokság hátralévő időszakban ez a két fontos menetelés azért ez sűrűbb lesz az eddig megszokottnál. Hiszen azért például a Bajnokok Ligáját azt leszokták zavarni december 9-10-11 attól függ, hogy mi jön ki a kétszerdára, arra az időszakra. Most november 1-én vége lesz a hatfordulónak. Tehát azért több mint egy hónappal rövidebb periódusba kell belesülíteni. Plusz 6 meccset, plusz 2 német kupa is van, plusz a Frankfurtnak ugye most szerdán a Európai Szuperkupa meccset kell játszani a Real Madriddal. Neki, tehát azért voltak már olyan német csapatok, amik ilyen terhelés alatt visszább zuhantak. És azért nyilván a Frankfurt esetében azt is figyelemmel kell venni, hogy igen, vannak piacképes játékosai, és igen, Kostić az mindjárt alá fog írni a Juventushoz, mert az az egy szezon, az ennyire felkeltette mindenki érdeklődését, hogy akkor itt valakik futballoznak, akkor innen kéne egy-két játékost igazolni, vagy lehetne egy-két játékost igazolni. És nyilván persze hoztak játékosokat, ők is, nincs ezzel probléma, különösen kérdés, hogy Götzére, de azért ezt a csapatot ezt össze kell majd rakni, és úgy, hogy mondjuk az egyik fontos pillér, ugye Hintereggel, teljesen váratlanul ugye visszavonult, mert gyakorlatilag hát nem azt mondom, hogy burnout szindróma jelentkezett nála, de egész egyszerűen elege lett az ilyen szintű futballból, és hazament Ausztráliába, a Zirnitz csapatába ötosztályú futballozni, és építi a civil karrierjét.
Kicsit tovább lépve, térjünk át Angliába, ahol szintén egy fordulót játszott a múlt hétvégén. Meglepetésében nem volt hiány, akár mondhatjuk itt a Fulham és Liverpool 2-2-es döntetlenjét, vagy a Manchester United első történetének első hazai vereségét a Brighton ellen, ugye a Brighton az még soha nem nyert az Old Traffordon eddig, de most meg a konkrét eredményeken kívül látsz-e bárkit is, aki a City-n vagy a Liverpoolon kívül bele tud szólni érdemben az angol bajnoki versenyfutásba? Vagy annyira kétpólosú lett ez a liga, hogy szerinted nem?
Fiú, én inkább úgy fogalmaznék, hogy én látok érdekes projekteket, amik közül örülnék, hogyha egynek lenne olyan kifutása, ami azt eredményezi, hogy érdemes vele számolgatni a City Pool 2-es kapcsán. Az egyik ilyen, remélem Halaszti Ádi nem fog miatta meggyilkolni, az Arsenalnak a projektje, és tehát már azért, hogy nem kiabálom el, tehát így értem, az Arsenalé, amely számomra nagyon kellemes meglepetéseket sejtett a következő szezonra, és remélem, hogy Arteta végig tudja vinni ezt a stílust, és nem kérdezik, hogy ezzel hova lehet odaérni. Hát szerintem volt váratlan húzása átigazolási piacon is, volt váratlan húzása a csapatkapitány kijelöléskor is, én nem hittem volna, hogy Ødegaard lesz az Arsenal csapatkapitánya, és ahogy ha már átigazolási piac váratlanságát nézem, akkor nem hittem volna, hogy Zinchenkót elhozza a City-től, és itt játszatja, és azt gondolom, hogy lehet meg olyan csodafegyverek, akiket leírtunk, nem számítottunk rá semmi ilyesmi, de borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy Saliba szezonja az mit fog hozni. A másik ilyen projekt, ami érdekelne, az a Tatanemi. Tehát,
igen, én velük kapcsolatban érzem azt egyébként, hogyha nem idén egész részében, de mondjuk legalább a világbajnokság, lehet, hogy ők helyek között tartani fogják a lépést a City-vel és a Pool-lal.
Jó, és ezt te mire alapozod? Ez tényleg érdekel, hogy te azért, mert jól igazoltak, azért, mert Conte, vagy miért?
Nagyjából ezek miatt, ugye Conte amúgy is szerintem jellemző, hogy viszonylag gyorsan javít a csapatai teljesítményén. Ugye szerintem már maga az a tény, hogy ezt a Tatanemet a BL induló helyre vezette, már az önmagában azért egy erős jelzés. Most ugye volt egy nyara, amikor végig dolgozhatta a csapattal. Másrészt ugye azokat a csapatrészeket erősítették meg, amelyeket szeretett volna. Harmadrészt viszonylag korán jött az eddig az összes igazolás, azt hiszem a jobb hátvéd Jet Spence jött a legkésőbb, július 19-én talán, de a többség az előbb csatlakozott. Tehát nagyjából az újakkal végig is tudta dolgozni ezt a nyarat. És hát nála ugye a Conte-nál ugye általában az átigazolás az sok elég érzékeny pontot jelentenek, hiszen szinte mindig ezen szokott összeveszni a aktuális klubja vezetőségével. Uh-huh. Most elvileg nem lehetnek ilyen panaszai. Tegyük hozzá, ugye az nyitófülő a Southampton ellen hátrányba kerültek, aztán 4-1-re nyertek a végén, és végül is jó kezdésnek mondható. Úgyhogy igazából ezért ez, hogy Conte megkapta nagyjából a Tatanem lehetőségei szerint, akit akart. Gyorsan tudott velük dolgozni, meg az eddigi múltja alapján szerintem ez mind arra mutat, hogy itt a dobogó környéken lesz ez a csapat. Most az már tényleg nagyobb kérdés, hogy mi lesz a világbajnokság után, hiszen ezzel minden nagy csapatnak meg kell küzdenie, vagy nagy bajnokságnak, hogy a VB-a szépen így ketté vágja az idényt. Csak hát az angolok azok, akik már a VB döntő után egy héttel már folytatják a bajnokságot. És hát mondjuk Harry Kane nem egyszer fordult elő, hogy a végletekig kifacsarták. Ugye azt is meg kell jegyezni, hogy esetleg nem ugye érdekelt a BL-ben, hogy a BL csoportkört azt, hát most ha nem is pont 30, de majdnem 30 nappal kevesebb idő alatt darálják le ősszel, mint tavaly ilyenkor. Lesz még egy válogatott szünet is szeptemberben, tavaly azért több válogatott szünet volt ősszel. Tehát a VB végére azért nem sok topjátékos eléggé meg lesz zuhanva.
Igen, és erre rácsatlakozva még azt azért megjegyezném, hogy nagyon meglepő módon, nyilván az nem meglepő, hogy a németek tartják a leghosszabb pihenőt, hiszen azért a top 5 bajnokságból Németországban a relatíva a legkedvezőtlenebb az éghajlat a téli futballt illetően. Utána jönnek az olaszok, de basszus, ilyen erőltetett menet után a spanyolok, a franciák, meg amit említette az angolok, már elkezdenek 2022-ben futballozni. És azért nincs pihenő, irgalmatlan sok meccs megy át tavaszra. Hát azért sokkal több meccset kell lejátszani karácsony után a bajnokságokból, mint az megszokott. Uh-huh. Nem, és ezt nagyon nehezen hiszem, hogy a VB döntőben pályára lépő két csapatból ne a Premier League adná a legalább a második legtöbb játékost. Szóval tényleg lehet gond a kakaóval, vagy tavasszal a Liga kupáját az például úgy el fogja felejteni minden nagy csapat, mint az állat.
Igen, és mondjuk a Liverpoolnál ezért lehet talán előnyösebb, hogy ugye Mohamed Salah nem lesz ott a világbajnokságon, ugye a Citynél meg Erling Haaland sem lesz ott Katarban.
Ugye hát igen.
Ő két góllal kezdte a Premier League idényt a West Ham ellen.
Egyetlen egy olyan City játékosot tudok, Aguero-ról, aki két góllal kezdett első City tétmény, az első City bajnok ilyen talán, azt hiszem, hogy volt.
És második találta kicsit rá is táfolt arra a tételre, hogy nem lesz majd annyi helye a Premier League-be kapura törni, mint a Bundesliga-ban, mert a második góljánál volt bőven, az első az 11-es volt. Ugye itt is a vele kapcsolatban megtapasztalhattuk a számomra rendkívül agyibasztó internetes véleményvezérkedés hátulütőjét, ugye az angol szuperkupa Community Shield-et, azt a Liverpool és a City játszotta egymással, a Liverpool új sztárigazolása Darwin Núñez gólt szerzett, Haaland nem, ígéretes helyzetben a Leedsre lőtt, és akkor természetesen már sokan azt írták, hogy akkor most az tudja, hogy a Núñez a jobb igazolás, a Haaland az fogalmatlan, de sajnos úgy látszik, ez már a modern futball velejárója, nyilván nem fogalmatlan.
Jó, azért, bocsánat, a fogalmatlan helyzet kihagyás terén Thomas Müller is nagyot alkotott hétvégén, tehát az viszonylag gyorsan internetes mém lett, amikor a üres kapura rúgott egy kapuvát. Tehát fogalmatlan helyzetkegyás volt, vagyunk Müller ezen jót röhögött, és kész, ment tovább. Tehát, ennyiben például más a német, meg az angol hozzáállás egy-egy ilyen lehetőséghez. Tehát Müllert nem temették el.
Hát szerintem, aki értelmes hollandot sem. És hát ugye beszéltünk is arról, de hát ez még zenéje meg vissza is jön, még ez a téma, hogy itt az a nagy kérdés, hogy a Bajnokok Ligája győzelem kapcsán ő mivel tudja segíteni a City-t, vagy mit tud hozzátenni a City játékához. De tényleg egy kicsit a Manchester United, mert 2-1-re kapott ki a Brightontól az Old Traffordon. Szerintem ez még egy kicsit hízelgő eredmény is volt.
Figyú, hadd kérdezzek valamit, még mielőtt rámegyünk arra, hogy mit művelt a United azon a meccsen. De United is a kérdés. Melyikért adnál nagyobb citromdíjat? Egyet lehet, és pontosan egyet lehet, és kell választanod. A Brighton ellen 1-2-ért, hogy a Brighton meccs után felvetődött két átigazolási pletykáért, ami Arnautovic és Rábió esetleges, vagy tényleges érkezéséről szólt.
Hát talán az átigazolási pletykákért, mert ugye ha valaki azt írta, hogyha a Rábió átigazolásának van üzenete, akkor az üzenet, hogy fogalmunk sincs, hogy mit csinálunk. És úgy látszik, hogy ez a helyzet. Mert én relatíve optimista voltam nagyon sokszor az elmúlt 9 évben a United kapcsán, hogy na most talán elindulnak valahova, és mindig próbáltam kicsit bizakodva nézni a klub lépéseit. Hát ez már elfogyott. Inkább azt mondom, hogy próbálok mindent nagyon gyanakvóan szemlélni. És most nem feltétlenül azt mondom, hogy Erik ten Hag kinevezése az elhibázott volt, de az biztos, hogy az Ajaxnál egy sokkal jobban működő struktúra volt mögötte, fölötte, mint Manchesterben, és azért ez jelentős befolyással van a munkájára. Lásd, ugye ezek az átigazolások. Én szerintem sem Rabiot, sem Arnautovic nem Manchester United szintű játékos. Arnautovic ráadásul bőven 30 fölött van. Egyikük sem az a feltétlenül problémamentes karakter, de az, hogy egyet az ő nevük felvetődött, az szerintem szintén a kapkodás és a kétségbeesésnek a bizonyítéka. Illetve hát ott van ez a szerencsétlen helyzet, hogy valamit kezdeni kell Cristiano Ronaldoval, aki el akar menni. Gyakorlatilag nem kell egy top csapatnak sem, lemen nélkül a felkészülés, de mégis ugye, hát, ja, már, ugye azzal, hogy az egyik edzőmeccsről korábban lelépett gyakorlatilag, hát szerintem Ten Hag, hogy mondjam, respektjének sem tett jót, hogy ja, itt vagyok én, aki le akarok lépni, és még azzal sem tisztelem meg az edzőt, meg a csapatot, hogy végig lőm ezt a meccset, és aztán az edző még kénytelen játszatni az első fordulóban is. Tehát, hogy nekem nem azt mutatja, hogy persze lehet, hogy nem így van, de nem azt mutatja, hogy Ten Hag van itt irányítói szerepkörben, és az, hogy nyilván bedobta a Ronaldót a második fél időbe a Brighton ellen, hogy szedjen össze egy gólt, nem sikerült neki. Ez azt mutatja, hogy igazából tényleg itt ő az utolsó vagy titkos fegyver. Hogyha nem megy a szekér, akkor őt kell bedobni. Ezt a sokat összetenni a kezét, hogyha lenne egy ilyen opciója. de azt is sokat beszéltünk, hogy Ronaldo jelenlétének vannak pozitívumai, negatívumai. Ezt a csapatot át akarják építeni, az egyrészt nem, Ten Hag nem egy hónap alatt fogja csinálni, másrészt ahhoz azt meg már szerintem Ronaldo nélkül kell megtenni.
Igen, és nyilván Ronaldo itt már csak nagyon rövid távú projektben lehet részes, és attól tartok, hogy ha vezér, akkor azt mondja, hogy már pedig akkor mi kiállunk Ten Hag mellett, akkor Ronaldo múltjához, önmagához méltatlan végjáték fog következni, nem feltétlenül Ronaldo hibájából. Aminek én baromira nem örülnék.
Hát azért részben az ő hibája is.
Nem azt mondtam, hogy nem az ő, én azt mondtam, hogy nem feltétlen az ő hibája.
De azt továbbra is érdemes hangsúlyozni, hogyha van egy klub, amit 8-9 évig félre menedzselnek, akkor azt egy edzőváltással nem lehet megoldani. És bárki is legyen az edző, az jó eséllyel bele fog ebbe bukni. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Ugye most itt főleg a csatárkérdés, hogyha pályát nézzük, akkor főleg itt a csatárkérdés volt az, ami dominálta a meccset. Ugye egyrészt Ronaldo beállása, másrészt az, hogy Christian Eriksen kvázi középcsatárként kezdett ezen a mérkőzésen, aztán később visszament a középpályára. Mert ugye a felkészülésen jól teljesítő Anthony Martial megsérült, és akkor ugye utána jött be Ronaldo, mert nem nagyon volt más lehetőség, és akkor most felvetődött Marko Arnautovic.
Ha figyelembe vesszük a hétvégén elindult nagy bajnokságokat, akkor föltennék négy kérdést, ha jól számoltam. Nálad melyik volt a hétvége meccse?
Hát nem láttam a hétvég összes mérkőzését, de pont emiatt amiről beszéltünk, az a Manchester United Brighton találkozó, hogy gyakorlatilag ez az idény elejé optimizmus, ez 90 perc alatt nem is teljesen, de eléggé átfordult.
Előfordult egyébként, hogy ezzel megint elindul egy olyan hisztéria, ami alapjaiban mondjuk, hogy gólra tudja vágni a United szezonját?
Benne van. Nagy kérdés az, hogy minden milyen irányba indul a United, és az elmúlt éveket tekintve az ilyen keresztutaknál általában rossz irányba indul. De számomra láttam a Frankfurt Bayern meccset, úgyhogy ha láttam volna, lehet, hogy akkor az...
Hát annak az első fél ideje az a hétvége meccse volt nálam. Hétvége meccsének a fele volt nálam, az biztos. Tehát főleg az első fél ideje. Jó, második kérdésem az, hogy ki az, amit láttál és vagy olvastál, azok alapján azt mennéd mondani, hogy na erre ez a srác eddig nem volt világsztár, de ebben a szezonban az lehet.
Hűha. A világsztár azért elég erős kifejezés.
Akkor ki az, akinek a teljesítményét kiemelt figyelemmel követnéd ebben a szezonban egy meccs alapján?
Nagyon kíváncsi leszek Dejan Kulusevskire a Tottenhamből.
Megint magam felé kell, hogyha jön a kezem az én válaszomra, az Jamal Musiala lesz. Aki hát többenetes, hogy pillanatnyilag ott tartunk, hogy 19 évesen nem lehet kiadni a Bayern München kezdőjéből ilyen játékkal, és pillanatnyilag a VB csapat kezdőjében látják, és a zenét meg Münchenben fogják tartani a VB-n, hogyha ez így fog folytatódni. Jó, 3, kié a hétvége citromdíja?
Ez is a Manchester United.
Na, ebben speciál tökéletesen értünk. És a negyedik kérdés, hogy oké, eddig csak két bajnokságon. Van-e olyan csapat a Bundesliga-ban, vagy a Premier League-ben? Jó, a franciát azt hagyjuk ki belőle, azt úgysem fogjuk szerintem a Paris Saint-Germain túlságosan követni, azt gondolom. Van-e olyan csapat ebben mondjuk a két bajnokságban, amelyik most nem indul európai kupában, de a következő szezonban a BL-be odaérhet?
Most nem indul európai kupában, de a következő szezonban BL-be odaérhet. Hát, BL-be. Szerintem nagyobb esély van rá, hogy itt a német klubot találunk, mert ugye az Arsenal United is indul Európai Kupában, bár nem feltétlenül tartom őket BL résztvevőnek. Várjál. A Bundesligában is nagy a szórás, hiszen a német...
Bundesliga klub... először van 5 csapattal a BL-ben, ugye.
Mondani, hogy azért sem feltétlenül egyszerű. Hát, basszus. Dortmund, Leverkusen, Lipcse, Frankfurt az 5 BL résztvevő.
A Bayern-t kéne hagyd már.
Igen, meg a Bayern. Hát, na most már nem is mondom, az első hely az ott fix. Én nem hiszem, hogy lesz ilyen csapat a két bajnok.
Én most egyet megkockáztatnék, mert ha minden igaz, a Borussia Mönchengladbach nem indul kupában, és szerintem ők lehet, hogy oda fognak érni a 4 között. Uh-huh. Tehát borzasztóan okos dolgot csinálják most, ugye, mert Hoffmann szerződés hosszabbítását jelentik be mindjárt. Én őket szeretném, hogyha oda tudnának élni. Azt meg tudnám nézni, hogy mire mennek vele. Nekik ugye azért az, hogy csak bajnokság van meg kupa, az jelenthet előnyt sokakkal szemben. Szóval meglátjuk, hogy abból mi. De mondjuk én a Gladbachot megkockáztatnám.
Uh-huh. Hát és ugye hozzátéve itt a Gladbachnál, hogy véletlenül a PR riválisokkal szemben kevesebb játékost fogadni majd a világbajnokságra. Tanítom.
Hát nem fog azért fogadni, azért Gladbachból is van a német váltott játékosok is.
Ugye azt térjünk vissza itt meg itt a világbajnokság kapcsán, hogy a Premier League-ben ugye most engedélyezték az 5 cserét. Gondolom, hogy ezt is szemmel tartva, amely a panaszok vagy kritikák szerint ez a nagy csapatoknak kedvez. Ezzel mennyire értesz egyet?
Erről beszélgettünk, ez nyilvánvaló pénztárca a kérdése is. De én azt gondolom, hogy ahol tényleg komoly koncepcióval dolgozó csapatok vannak, és nem feltétlenül arra alapozzák, hogy na, belenyúlunk ebbe a feneketlen izébe, ugye lárisban aztán szedünk ki még lóvét onnan. Ott szerintem ez hasznos lehet, mert lehet építeni akadémiákra, lehet építeni nagyon jó játékos megfigyelő rendszerre, és akkor úgy adni lehetőséget embereknek. Nem értek egyet az, hogy ez kizárólag nekik jó. Uh-huh. Szerintem ez többeknek jó. Ebben a szezonban meg, ami ennyire sűrű lesz, és ilyen ostoba időpontban lévő világbajnokság van, ide szerintem borzasztóan kell is egy ilyen. Mert hogy látod?
Hát ebben most nem menni bele, mert ugye nagyon kevés időnk van, viszont van 2 bajnokságunk még, ami elindul a hétvégén. Ezekkel nyilván most érdemben nem tudunk foglalkozni, majd jövő héten fogunk, meg ezzel a katasztrofális tragikomédiával, ami Barcelonában működik éppen. De hogy gyorsan kérdeznélek, hogy egy-egy bajnok csapatot mondjál nekem, ki lesz az első a spanyoloknál, és ki lesz az első az olaszoknál szerinted?
Nem szurkolok egyik spanyol óriásnak se, de azt gondolom, hogy legyen a Real Madrid a bajnok, mert valamilyen sportszerűbben tartom a nyári viselkedését. Az olaszoknál hát az nehéz, de mondjuk legyen az Inter, ugyanakkor nem csak Stanislo Csabi, hanem az egész projekt miatt borzalmasan fog szurkolni a Rómának. De azt mondja, hogy neki top 4, tehát top 4 a cél, ez kétségtelen, de nagyon-nagyon szeretném, hogyha a Róma valami nagyot villantana ebben a szezonban.
Még egy EK győzelmet?
Hát az érkezett erre a felvetésre a válaszképp, hogy nem szeretnék azt a címet megvédeni. Vagy az nyilván azért az Európa Ligából egy átszállás lenne akkor oda lefelé, az nem lenne örvendetes.
Meg alapvetően azért az olasz, most az olasz bajnokság szerintem, de ezt majd jobban kifejtjük jövő héten, kicsit kiszámíthatatlanabbnak tűnik, mint mondjuk a spanyol.
Ez így van.
Hiszen azért nagy kérdője számomra, hogy a Juventus, a Napoli, vagy akár a címvédő Milán mire lesz képes, ugye az általad említett Inter és Róma mellett. Most talán egyik Lehet, hogy hosszú távon nem, de itt ez az elején lehet, hogy ez a hat csapat itt elég nagy birkózásba kezd majd itt az első helyért.
Igen, igen. Ezt meglátjuk, amennyi meccset mit rúg, hogy itt meg fogunk mutatni a Sport 1-en, az biztos. Hétvégi rögös mind a tizet.
Ámen. Mi meg jövő héten kicsit részletesebben is átbeszéljük, hogy mit várunk a Serie A, illetve a La Liga hamarosan kezdődő idényétől. Már ennyi fér bele. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és akkor majd folytatjuk.
Sziasztok. Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.